Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 168. dicséretünk első versét énekeljük. A 168. dicséretünk első verse így kezdődik: Ó, Atyaisten, irgalmas nagy Úr! Elfoglalva a 130. zsoltárunkat keressük ki, és ezt a zsoltárunkat, a 130. zsoltárt énekeljük mind a négy versével. Az első vers így kezdődik: Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen.
Szüntelen,
Gyertek testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Helyünket elfoglalva, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, melyet a heidelbergi KT 14. úrnapjából olvasunk. Battonyai Zoltán presbiter testvérünk végzi a felolvasást közöttünk. E kérdések és a rájuk adott válaszok az apostoli hitvallásunkhoz kapcsolódnak, az abban vallott tételekhez, azon belül is ahhoz, amit a Fiú Istenről, Jézus Krisztusról vallunk.
Mit tesz az, hogy fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától? Azt, hogy Isten örök fia, aki igaz és örök Isten, és az marad, Szűz Máriának testéből és véréből a Szentlélek munkája által valóságos emberi természetet öltött magára a véget, hogy Dávidnak valóságos magva is legyen, aki atyafiaihoz mindenben hasonlatos, kivéve a bűnt. Mi hasznod van Krisztus szent fogantatásából és születéséből? Az, hogy ő közben járunk, és bűntelenségével és tökéletes szentségével az én bűnömet, amelyben fogantattam, Isten előtt elfedezi.
Hallgassuk most Isten igéjét, amint megvan az írva Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelében. Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből, az első fejezetből, az első 7 verset olvasom, ahol a következőket találjuk megírva. Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus, a mi Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. Mindazoknak Rómában, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Könyörülj meg rajtunk, mennyei édesatyánk, hogy mindaz, amit az imádság szavával elmondunk te előtted, mindazt, amit Zsoltárban éneklünk, a te tiszteletedre összejöve, igaz lehessen. Könyörülj meg rajtunk, hogy teljes szívből tudjunk hozzád kiáltani segítségért. Tudod, hogy milyen nehezen tesszük ezt meg, milyen nehezen tárjuk föl a mi szívünket, még a te színed előtt is, aki pedig ismered a mi szívünknek minden gondolatát, minden titkát és minden vágyát. Köszönjük, hogy mégis megtehetjük ezt, és hívhatunk téged úgy segítségül, mint akik valóban csak tőled várnak segítséget. Könyörülj is meg rajtunk, hogy így legyen ez. Mindenféle elesettségünkből, gyászunkból, betegségünkből, kilátástalanságunkból, úgy kiáltunk most te hozzád, mint akik hiszik azt, hogy nálad van mindenre megoldás, és hogy te általad minden elhordozható e földi életben, mert mindenre lehet nekünk erőnk te benned és te általad. Kérünk, hallgass meg bennünket, hogy a mi reménységünk hadd legyen csak te benned, és ne csalatkozzunk. Kérünk, tégy alkalmassá bennünket most szavadnak, igédnek, üzenetednek befogadására, s adjad is, hogy szent lelked által a te igéd szólalhasson meg közöttünk, ami épülésünkre, üdvösségünkre, de legfőképpen a te dicsőségedre. Amen. Kedves testvéreim, folytatva könyörgésünket, a 300. dicséretünk 3. versét énekeljük, mielőtt Isten igéjének hirdetésére figyelünk. A 300. dicséretünk 3. verse így kezdődik: csak te kell lesz, én Uram, benned mindent meglelek. Kedves testvérek, Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből, e levél első fejezetéből olvassuk. Ez első fejezet 4. és 5. verséből, ahol ezeket írja az apostol: ez a Jézus Krisztus a mi Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet. Kedves testvéreim, amikor Pál apostol ezt a levelet megfogalmazta, akkor a levél tanúsága szerint egy olyan közösséget szólított meg a Rómában élő keresztjén gyülekezetben, ahol ő személyesen még nem járt, és akiket ő személyesen még nem ismert. Nem könnyű egy olyan közösséggel kapcsolatra lépni, írásban bizalmat ébreszteni egy olyan közösségben, akikkel még sohasem találkoztunk. Talán a mai világban is előfordul ez velünk, amikor különböző életrajzokat meg pályázatokat írunk, és megpróbáljuk valahogy úgy lefesteni magunkat egy idegen előtt, aki még bennünket sohasem látott, hogy ő kedvet kapjon arra, hogy bennünket például egy munkainterjúra behívjon. Nem könnyű dolog ez, akik csináltak már ilyet, azok tudják, hogy mennyit töprődik az ember fölötte, hogy mit is írjak, hogy is fogalmazzam, aztán amikor elküldjük és beadjuk, akkor rájövünk, hogy nem úgy kellett volna, valahogy máshogyan, szebben, jobban is meg lehetett volna fogalmazni. Hát Pál apostol, amikor ezt a levelet megírta, nem tudjuk pontosan, hogy mennyit töprődött rajta, de talán ismerve az apostol lelkületét, ami az ő írásaiból elénk rajzolódik, joggal feltételezhetjük azt, hogy ő mindig őszintén írt, és ezért talán nem rágott szét sok-sok ceruzát, idézőjelbe, hiszen akkor még nem volt ceruza, azon gondolkozván, hogy helyes lesz-e az, amit ír. Így ez a levél is egy bemutatkozással kezdődik. Szokták mondani, hogy az első blikk, amit kapunk valakiről, az nagyon meghatározó. És természetesen igaz ez fordítva is, hogy az első kép, amit magunkról nyújtunk, az igen döntő tud lenni egy idegen szemében. Nagyon fontos az, hogy hogyan jelenek meg egy számomra ismeretlen ember előtt. Milyen benyomást fogok kelteni? Testvérek, Pál apostol sok mindenről írhatott volna, hiszen részben az apostolok cselekedeteiről írott könyv tartalmazza az ő életének egy hosszabb szakaszát. Sok mindenről írhatott volna olyanról, amit mi már most nem ismerünk, de amire ő időnként leveleiben utal, hogy hol, kiknél, milyen módon tanult és szerezte meg annak a kornak a legjobb és legrangosabb diplomáit. Mégis Pál apostol, amikor most megszólítja ezt a gyülekezetet, akkor valami egészen személyes dologról kezd el szólni, és tulajdonképpen úgy beszél magáról, hogy nem is magáról beszél. És ez megdöbbent bennünket. Úgy mutatkozik be ennek a levélnek az első soraiban, hogy azt mondja magáról, hogy ő szolga. Azt mondja magáról, hogy ő elhívott apostol. Az apostol ebben az időben azt jelentette, hogy küldött, elküldött. Ő azt mondja, hogy ő egy elhívott, elküldött ember. Magyarán, hogy az, aki őt elküldte, az előtte magához rendelte, parancsot adott neki, és ő ezzel a parancsal, mint küldött, van jelen Ázsia, meg Európa szerte, ott, ahol ő jár. Nem azt mondja Pál apostol, hogy én vagyok egy nagy szent. Kedves római keresztjének, megírom most nektek a tutit, amit ti nem tudtok, de amit tudnotok kell. Előadom most nektek azt, amit én kitaláltam, amire rájöttem, amit megértettem. Nagyon érdekes dolog, hogy Pál azt mondja magáról, hogy én egy alárendelt ember vagyok. Én egy szolga vagyok. Én egy küldött vagyok. Valami olyasmit mond magáról Pál apostol, amit az ember nem szokott rögtön az előtérbe tolni. Mert ha vannak is a mi életünkben hiányosságok, akkor általában azt igyekszünk az ismeretlen emberek elől eltitkolni és elfedni. Ezért is mondjuk azt, hogy lakva ismerjük meg a másikat. Akkor kiderül a másikról minden, amikor közel kerülünk hozzá, és rájövünk az elrejtett, eltitkolt dolgaira is. Pál apostol mégis azzal kezd, azt mondja, én szolga vagyok. Én csak egy küldött vagyok. És megdöbbent bennünket ez az alázat, de még inkább fölkelti a mi kíváncsiságunkat az, hogy kinek a szolgája, és mire van ez az ember elküldve. És Pál apostol, miközben bemutatkozik a római gyülekezetnek, már is Istenről beszél, hiszen ő Jézus Krisztusnak a szolgája, és azt mondja, az ő küldetése az, hogy az Isten evangéliumát hirdesse ott, ahova őt Isten elküldi. Olyan döbbenetes dolog ez, hogy Pál apostol miközben önmaga felé akar bizalmat ébreszteni, nem magát fényezi, hanem azt mondja, hogy én valakihez tartozom, méghozzá úgy tartozom ehhez a valakihez, mint szolga, akit ő elküldött, és úgy kérem a ti bizalmatokat, hogy a ti nekem adott bizalmatok tulajdonképpen annak szól, akit én szolgálok, és akinek a nevében hozzátok jövök. Csodálatos dolog, hogy amikor ezt a levelet elolvassuk, mi magunk is az utókor, akkor döntően mindannak, ami ebben a levélben leírásra került, az elfogadása, nem arról szól, hogy igazat adunk-e Pál apostolnak, hanem arról szól, hogy igazat adunk-e Istennek, akit ő szolgált, és igazat adunk-e Jézus Krisztusnak, aki pedig elküldte és felhatalmazta őt arra, hogy bizonyságot tegyen mindarról, amit ebben a levélben leírt. Testvérek, nem csak erre a levélre igaz, hanem a Szentírás egészére igaz az, hogy Isten igéjének az elfogadása, az döntően annak a kérdése, hogy Istent, aki szolgák által az ő ígéjét nekünk kijelentette, elfogadjuk-e, és ő benne bízunk-e. Amikor a Bibliát elolvassuk, és azt mondjuk, hogy na, ez az író biztos nem jól írta le, vagy ez nem lehetett így, akkor tulajdonképpen mindig Istentől vonjuk meg a bizalmunkat. Attól, aki a kijelentést adta. Attól, akinek minden időben voltak szolgái, elhívott és elküldött emberei, akikre rábízta az ő igéjének és evangéliumának hirdetését. Hadd kérdezzelek meg rögtön benneteket, hogy amikor a kezetekbe veszitek a Bibliát, akkor szoktatok-e arra gondolni, hogy az itt kijelentett igazságok elfogadása az, ami Isten felé való bizalmunknak a jele? Vagy szoktatok-e arra gondolni, amikor becsukjátok és azt mondjátok, hogy na, ezt nem fogadom el, ennek én így nem adok igazat, szoktatok-e arra gondolni, hogy ez nem egy könyvvel való nem egyetértés, nem egy íróval való nem egyetértés, hanem az Istennel való egyet nem értésnek a jele? Pál apostol bemutatkozik, és alázatosan elmondja azt, ami az igazság, amit én hirdetek, az nem az enyém, hanem rám bízatott. És szeretném, ha úgy fogadnátok mindazt, amit leírok, mint ami egy szolgán keresztül jön hozzátok az élő Istentől. Olyan jó lenne, és olyan csodálatos, amikor valaki megtanul így Isten igéjével foglalkozni. Hogy látja és tudja azt, hogy amögött, ami a kezünkben van, maga az élő és mindenható Isten áll. Nem pusztán emberek, nem pusztán idők, események, hanem Isten, aki szolgái által mindarról kijelentést adott nekünk, amit nekünk tudnunk kell. Ugyanakkor azt is meg kell ebből értenünk, hogy Pál apostol arról is bizonyságot tesz, hogy Istentől kapott feladata van. Magyarán azért írja meg ezt a levelet és ezeket a dolgokat a rómabeli gyülekezetnek, mert ez Istennek személy szerint neki adott feladata és küldetése. És ez azért fontos, testvérek, mert sokszor mi mai hívő emberek úgy élünk és tétlenkedünk ebben a világban, mintha Istennek nem volna szándéka velünk. Pál apostol bizonyságot tesz, leírja azt, ami ebben a levélben van, azért, mert felismerte, hogy Istennek ez a küldetése, ez a feladata most, amit rá testál. Tudod-e, felismerted-e, elfogadtad-e egyáltalán, testvérem, azt, hogyha hívő ember vagy, hogy ez Isten neked is szánt feladatot. Egészen személyesen. Nem írhatta meg ezt a levelet Péter. Nem írhatta meg Lukács, ezt a levelet Pál apostolnak kellett megírni a római gyülekezet számára. Ez Isten személyre szabott küldetése. Ahogyan mondtam is, sok hívő ma tétlenkedik a világban. Vagy áll szeméremmel, azt mondjuk, hát mi olyan kicsik vagyunk, az Isten bizonnya semmire nem tud bennünket használni. Mi csak úgy el vagyunk, mint hívő emberek. Testvérek, fel kell ismerni, el kell fogadni mindazt a küldetést és feladatot, amit Isten reánk személyesen odaszab és oda rendel. De ez azt is jelenti, hogy amennyiben Isten személyes küldetést, feladatot bíz ránk, akkor azt a másikban tisztelnünk is kell. Ha azt mondjuk, hogy Istentől kapott személyes szolgálatunk van, akkor annak a szolgálatnak tiszteletet kell adni, mert az Istentől jövő szolgálat. Oly gyakran megdöbbenek, amikor emberek Istentől kapott szolgálatát olyan könnyen becsméreljük. Olyan könnyen leírjuk. Olyan könnyen arra gondolunk, hogy na hát ezt én jobban tudnám ám csinálni. Olyan könnyen azt mondjuk, minek csinálja ezt? Ez teljesen fölösleges. Testvérek, ha Istentől kapjuk a mi szolgálatunkat, és abban alázattal járunk, akkor minden embernek tisztelnie kell ezt a szolgálatot, mert a szolgálat tiszteletével annak fog egy hívő hangot adni és jelet adni, hogy tiszteli Istent, akitől a szolgálatot kaptuk és nyertük. Magyarán, amikor Pál apostol azt mondja, hogy ő szolga, amikor azt mondja, hogy ő egy elhívott, egy küldetést nyert ember, és így jön a rómabeliekhez, akkor ő joggal támaszt igényt arra, hogy a rómabeli gyülekezet őt tisztelje. Mert az ő szolgálatában Isten fogják tulajdonképpen tisztelni. Nagyon fontos dolog az, hogy Isten gyermekeiként, hívő emberekként van-e valamilyen szolgálatunk. Nagyon fontos dolog az, hogy azt a szolgálatot mi valójában úgy kezeljük-e, hogy ez egy személyes küldetés, adomány Istentől, amiben nekem hűségesen el kell járnom, és nagyon fontos dolog, hogy amikor egymást ilyen szolgálatban látjuk, akkor tiszteljük-e a másikat azért, mert ő Istennek engedelmes szolgája. Tulajdonképpen egy még nem létező közösség Pál apostol és a római gyülekezet között már kezd megépülni, hogy mire Pál apostol majd személyesen oda kerül ebbe a gyülekezetbe, akkor őt úgy fogadják, olyan tiszteletbe részesítsék, ami az ő Istennek való engedelmessége miatt őt megilleti. Nem arról szól ez, hogy Pál apostolt isteníteni kell, de arról szól, hogyha ő valóban Isten szolgája, akkor tiszteletet kell neki adni. Nem mindenhol volt ebben Pál apostolnak része. Azt olvassuk, hogy volt, ahol csacsogónak nevezték. Aztán volt, ahol bírálták őt, mert silány volt a megjelenése. Ez talán arra is utalhat, hogy Pál apostol nem volt valami daliás ember. Az is elképzelhető, hogy nem feltétlen követte a napi divat hullámokat Pál apostol az öltözködésében, és azt mondták, ez egy kis silány ember. Mit akar ez itt? Most, amikor megírja a rómabelieknek ezt a levelet, akkor azt mondja, amikor majd oda megyek személyesen közétek, úgy kell, hogy fogadjatok, azzal a tisztelettel kell, hogy fogadjatok, hogy azt, amit én most teszek, Istentől vettem, és neki engedelmeskedve szolgálok közöttetek, mindazzal, amit megírok. Ahogyan mondtam, Pál apostol nem magáról beszél elsőrenden, vagy magáról pusztán úgy, mint szolgáról, mint küldöttről, hanem ebben a bemutatkozásban Istenre fordítja a római gyülekezetnek a figyelmét. Azt mondja, hogy ő Isten evangéliumának hirdetésére van kiválasztva. És azt is föltárja előttünk, hogy ez az evangélium, amit ő hirdet, Isten fiáról, azaz Jézus Krisztusról szól. Nem titkolja el ezt sem ebben a levélben, hogy ő nem életmódról, nem anyagiakról, nem egészségről, betegségről akar írni a róma belieknek, nem valami üzletet akar velük bonyolítani, hanem azt mondja, az evangélium, amit Isten rám bízott, az a názáreti Jézus Krisztusról szól. Arról a názáreti Jézusról, aki test szerint Dávid utóda. Pontosan erről vallunk az apostoli hitvallásban, és hallottuk is most ennek a magyarázatát, az imént. Lélek szerint azonban Isten hatalmas fiának bizonyult a halál legyőzése által. Azt mondja az apostol, ez az evangélium. Az evangélium Jézusról szól. Amikor ezt olvassuk, testvérek, akkor nagyon fontos, hogy minden szóra nyomatékkal odafigyeljünk. És hogy kicsit mérlegre is tegyük azt, hogy mit gondolunk mi, például az evangéliumról. Rendkívül sok ember van, aki az evangéliumról tudja azt, hogy ez lefordítva annyit jelent, hogy örömhír. És el is várjuk azt, hogy amikor valaki azt mondja, hogy ő evangéliumot hirdet, akkor legalább fülig érjen a szája, mert hogy hát örömhírt mégse lehet sírva átadni, ugye? Vagy bánatosan átadni. Azt gondoljuk, hogy az örömhír egy olyan hír, ami rólunk szól. Általában akkor szoktuk örömmel fogadni az evangéliumot is, ha megtaláljuk benne magunkat. És azt mondjuk, hogy ó, hát ez az ige hirdetés rólam szólt. Mások megsértődnek, kiprédikált a pap. Némelyek meg örülnek. Hát az én problémámról volt szó. De testvérek, figyeljünk csak oda, Pál apostol mit mond. Azt mondja, hogy az örömhír, az evangélium Isten fiáról szól. Azt mondja az apostol, hogy az evangélium nem rólunk szól emberekről, hanem ez az Isten evangéliuma, azaz az Isten öröme, amiről én kell, hogy nektek beszéljek. Arról kell beszéljek nektek, hogy az Isten a mennyben örül. Minek örül az Isten a mennyben? Gondolnánk mi felhőtlenül, hát a mennybe lehet nem örülni? Isten annak örül a mennyben, testvérek, hogy ő győzött. Hogy ő győzött. Tudjuk azt a Szentírásból, hogy az Isten teremtése eredetileg jó volt. Az Isten örömét lelte benne. Olyan volt, mint amilyenek mi szülők voltunk, meg vagyunk sokszor, amikor gyermeket kapunk, és örülünk a gyermeknek. De melyik szülő az, aki örül, mikor meg kell fenyíteni a gyerekét? Ezért nem is szoktuk sokszor megfenyíteni őket. Mert nem akarjuk ezt az örömtelenséget. Hát az, hogy egy engedetlen gyermeket meg kell fenyíteni, a szülőnek is egy kudarc. Hát nem elég már a szavam? Nem elég a könyörgésem? Most oda kell csapjak? Testvérek, aki fegyelmezett már gyereket szívből, az tudja, hogy ez nem öröm. Ez az embernek bánat meg keserűség. Mennyivel jobb lenne, ha csinálna magától azt, ami jó, ami hasznos, amit elmondok neki. Testvérek, az Isten örült az ember teremtésekor, de az Istennek nem volt öröme abban, amikor az embert meg kellett büntesse az engedetlenségéért. Az evangélium azonban arról szól, hogy az Isten öröme mégis teljessé lett újra. Hogy az Isten győzött. Mert azt, amivel fenyítette az embert, a halált és a kárhozatot, az ő fia által legyőzte. Az evangélium, testvérek, Isten öröme. Mondhatjuk így is, hogy az evangélium Isten-centrikus üzenet ebben a világban. Istenről szól, aki mindent megtett, harcolt az ördög, a gonosz, a bűn ellen, és végül legyőzte azt az ő fia által, akit feltámasztott a halálból. Ez az Isten öröme. És azt mondja Pál apostol, hogy nekem az a küldetésem, hogy beszéljek, hirdessem, tovább adjam azt nektek, de minden embernek, hogy az Isten öröme teljes a mennyben. Hogy az Isten győzött. És ez most már nyilvánvaló égen és földön, látható és láthatatlan világban egyaránt. Testvérek, amikor a Bibliánkat kinyitjuk, és fölütjük az Új Szövetség első írásait, akkor a mai Bibliákban úgy találjuk itt ezt megírva, hogy Máté evangéliuma, Márk evangéliuma, Lukács evangéliuma. De valamit a régiek Károli jól érzett, mert ott ez volt a fölirata a könyveknek, hogy Máté írása szerint való evangélium. Azaz nem arról van szó, hogy Máté öröme, Márk öröme, János öröme, vagy éppen Lukács öröme az, ami megfogalmazik, zódik ezekben az írásokban, hanem arról van szó, ahogy ők az Isten győzelmét leírják. Ahogy ők látták az Isten győzelmét, és bizonyságot tesznek róla, az ő írásuk szerint való evangélium. Ahogy ők látták és részesedtek az Isten örömében. Testvérek, olyan jó, hogy az evangélium nem direkt rólunk szól. Mert nincs a világnak az a sok jó híre, amivel vasárnapról vasárnapra itt boldogítani tudnálak benneteket. Nem tudnám kiszolgálni az igényeiteket, sem én sem, semmi más ige hirdető, amire szükségünk lenne, hogy nekünk legyen egy kis evangélium, egy kis örömhír. De olyan jó az, hogy a múlhatatlan Isten öröméről tehetünk bizonyságot, és arról, hogy ez az Isten, aki győzött a bűn felett, az ő fia Jézus Krisztus által, aki test szerint ember, Dávid utóda, de lélek szerint a hatalmas Isten fiának bizonyult, ez az Isten meg akarja veled osztani az örömét, azaz meg akarja veled osztani a győzelmét. És ez a csodálatos dolog, testvérek, hogy az Isten nem valami holmi örömöt akar nekünk adni. Nem azt az örömet akarja adni, amit majd veled együtt eltemetnek. Amit talán majd elvesztesz az életed utolsó óráján, a szenvedésben, a kínban. Hanem az Isten az ő győzelmének az örömét akarja veled megosztani úgy, hogy beemel téged ebbe a győzelembe. Pál apostol azt mondja a rómabelieknek, hogy én elhívottja vagyok az Istennek. Magyarán behívott az Isten engem az ő győzelmébe, az ő örömébe. és aztán elküldött engem, hogy hirdessem meg az embereknek azt, hogy ő Jézus Krisztus az ő fia által győzött, uralkodik bűn és halál felett. Azt mondja Pál apostol, az ő nevében jövök hozzátok, az ő szolgája vagyok, így fogadjatok engem. És így folytatja, ez a Jézus Krisztus, aki által Isten ezt a győzelmet vette, ez a mi Urunk. Ez a mi Urunk. Ez a boldog és győztes Jézus Krisztus a mi Urunk. Nem mindegy, hogy az ember kinek a szolgája. Beszél a Biblia arról, hogy az ember lehet a bűnnek is a szolgája, a kiszolgáltatottja, de Pál apostol örömmel tesz arról bizonyságot, hogy én Jézus Krisztus szolgája vagyok. Ő az én Uram! Nem szégyellem őt. Nem szégyellem őt. Azt mondja, ő az, aki által az atyától kegyelmet kaptam, de egyúttal küldetést is, hogy hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet. Azaz azt mondja Pál apostol, hogy az az ok, amiért ír a Róma belieknek, nem más, mint hogy őket hitre és az Istennek való engedelmességre hívja fel. Testvéreim, ezzel Pál apostol egyúttal ki is jelöli az egyház és a hívő nép küldetésének útját ebben a világban. Egyszer és mindenkor arról beszél, hogy mi Isten gyermekeinek a küldetése ebben a világban. És ez nem más, mint hogy hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet. Tudnélik, az Istenben, a Jézus Krisztusban való hitre és a neki való engedelmességre. És ez a két dolog, testvérek, Pál apostolnál ebben a bemutatkozó levélben együtt szerepel. És ez azért fontos nekünk, erről szólok most utolszor nektek, mert a hit és az engedelmesség egymástól elválaszthatatlan elemek. Csak mi szoktuk azt megcsinálni, emberek, hogy sebész orvosok precízségével a hitet és az Istennek való engedelmességet egymástól elválasztjuk. Nagyon sok olyan emberrel találkozom, aki elmondja azt, hogy ő valójában hisz Istennek, de a beszélgetésből kiderül, hogy nem ad igazat Istennek. És ez, hogy nem adunk igazat Istennek, abban ölt testet, hogy nem vagyunk neki engedelmesek. Nem fontos nekünk a gyülekezet, nem fontos az, hogy ez az Isten mit parancsolt, nem fontos az, hogy úgy éljek, úgy rendezzem az én életemet, hogy az Istennek tetsző legyen, az ő akarata szerint való legyen. Könnyű kimondani azt, hogy hiszek, mert ez valójában egy ellenőrizhetetlen dolog. Pál apostol azt mondja, mi nem csak arra kaptunk küldetést, hogy hitre hívjunk föl minden népet, hanem arra, hogy a hitre és az Istennek való engedelmességre hívjunk föl minden népet. Mert az igaz hit bizonyítéka az, hogy az ember engedelmeskedik Istennek. És mit mond Pál apostol? Nézzük meg, hiszen ilyen az ember, hogy rögtön azt firtatja, hogy aki beszél róla, az hogy él ebben. Mit mond magáról Pál apostol? Miért fontosak azok az első szavak? Azt mondja magáról, én szolga vagyok, és küldött vagyok. Magyarán, amikor ezek a rómaiak ismeretlenül olvasták ezt a levelet Pál apostolról, akkor az első gondolatuk lehet, hogy az lehetett volna, hogy na, papol már itt nekünk megint arról, hogy engedelmeskedjünk az Istennek, meg higgyünk benne, de ő mit csinál? És akkor elég volt visszafuttatni a szemüket egy pár sorra a följebb, ahol Pál apostol arról beszél, hogy az ő egész élete és küldetése szolgaság. küldetés. Ő hisz Istennek, és engedelmeskedik is neki, méghozzá mint szolga az Urának. Kedves testvéreim, az igaz hit engedelmesség nélkül nem igaz hit. Azzal csak mi áltatjuk magunkat. Ha a hitünkhöz nem kapcsolódik hozzá az Istennek való szolgai engedelmesség az élet minden területén, akkor csak áltatjuk magunkat azzal, hogy rendelkezünk az Isten örömével, és hogy mi be vagyunk avatva az ő győzelmébe. Van az úgy, hogy az ember olyat tulajdonít magának, ami valójában nem az övé. Vagy azt gondolja magáról, ami valójában nem úgy van. Nem? Hát ilyen sokszor, hogy az ember fiatalabbnak véli magát, mint ami valójában, aztán jön valaki, aki lecsókolomozza. Rádöbbenünk arra, hogy hát mégse vagyunk azért már olyan fiatalok, nem? Mégse vagyunk, mégse nézünk már olyan jól ki, mikor helyettünk a gyereket nézik az utcán, ugye? Akkor az ember rájön, hogy hát gondoltok én magamról akármit, hogy én milyen fes fiatalember vagyok, vagy asszony vagyok, de ha már gyerekemet nézik meg az utcán helyettem, az már annak a jele, hogy nem jól gondolkozom magamról. Testvérek, a hitbe is van ám így, hogy az ember azt gondolja, hogy rendben vagyok én az Istennel. Nincs itt semmi gond, hát mondom én fűnek, fának, hiszek az Istenben. Nem lehet itt nagy gond, csak hallja az Isten is. De ha a hitünkhöz nem kapcsolódik hozzá egész életünkre nézve, az Istennek való szolgai engedelmesség, amely az engedelmességnek az a formája, ahol az ember nem vitatkozik az Istennel, hanem az Isten, mint Úr rendelkezik, én pedig végrehajtom az ő parancsait, nos, ha ez nem kapcsolódik hozzá, akkor csak magunkat áltatjuk. Isten arra küldte el Pál apostolt, és hiszem, hogy erre küldött el engem is közétek, hogy hitre és engedelmességre hívjalak fel benneteket. Arra, hogy szolgáljuk hálaadással azt a győzelmes Istent, aki örvendező Isten, és aki ebbe az örömébe meghív bennünket is. Az ő drága örömébe akar bevezetni, a múlhatatlan örömbe. Boldog ember az, aki hitelt ad Istennek, aki hiszi, hogy Jézus Krisztus által megnyílt az Isten örömébe az út, és aki engedelmeskedik Jézus Krisztusnak, aki arra adott nekünk parancsot, hogy megbánva bűneinket, kegyelmet kérve az Atyától, járjunk az ő rendelése, tanítása és példája szerint. Erre hívlak benneteket, gyakoroljuk ebbe együtt magunkat az elkövetkezendő héten is. Amen. Gyertek, fennállva énekeljük a 475. dicséretünk mindhárom versét. A 475. dicséretünk első verse így kezdődik: imádkozzatok és buzgón kérjetek.
Imádkozzatok és buzgón kérjetek.
helyünket elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, aki fiad az Úr Jézus Krisztus által győzelmet vettél a bűn, a halál felett, és dicsőítünk téged azért az örömért, amely a mennynek az öröme, múlhatatlan, örök öröm. És még inkább dicsőítünk téged azért, mert ebbe az örömbe hívsz, vársz bennünket, ezt az örömöt akarod velünk megosztani, és ezért prédikáltatod a te győzelmedek evangéliumát minden időben, így most nekünk is és előttünk is. Könyörüljél meg rajtunk, akik sokszor megelégednénk a múlandó örömökkel, akik sokszor nem is vágyunk másra, és nem is kérünk tőled mást, csak azt, ami ideig való, könyörülj meg rajtunk, hogy végre vegyük, vágyjuk, és bemenjünk a te múlhatatlan örömödbe, a te győzelmednek örömébe. Köszönjük, hogyha mindezt már megértetted velünk, elkérhettük, és tőled megkaphattuk ezt az örömet. Dicsőítünk téged azért is, hogy ennek lehetünk továbbadói. Könyörüljél is meg rajtunk, hogy minden időben járhassunk annak a hivatásnak, küldetésnek, szellemében, neked való engedelmességben, amelyre te elhívtál bennünket. S tanítsál is, világosítsd meg előttünk azt, hogy mi a mi hivatalunk, küldetésünk a te néped között ebben a világban. Adjad, hogy tudjuk megbecsülni egymás szolgálatát, és így tudjuk hálaadással mindenkor kezünkbe venni a szent írást is, tudakozva abból a te akaratodat, amelynek engedelmeskednünk lehet, és engedelmeskedhetünk is hit által. Urunk, így emlékezzél meg rólunk, légy gyámolítunk földi életünk sokféle baja és nyomorúsága között, és engedd, hogy a benned való öröm mindig fölemeljen e múlandó világ nyomorúságai fölé bennünket. Így kérünk téged, hogy segíts ki bennünket gyászunkból, megszomorodásunkból, veszteségünkből, és segítsél, hogy nálad találhassuk meg békességünket, nyugodalmunkat a mi jövőnkre, a mi halálunkra nézve is. Kérünk téged arra, hogy erősíts meg bennünket, hogy el tudjuk hordozni betegségeinket, szegénységünket. Könyörülj meg rajtunk, hogy bizonytalanságainkban hadd lássuk meg benned a biztos pontot, akihez köthetjük a mi életünket, s ha hullámzik is körülöttünk a tenger, te, mint biztos pont, mégis megtartasz bennünket. Urunk, hallgasd meg a mi könyörgéseinket, amikor hozzád emeljük szavunkat. Amen.